Ez az Intermezzo, a vonalban Hajdú Szabolcs, rendező. Szia, szeretettel köszöntelek.
Én is szeretettel köszöntöm mindenkit.
Ernelláék Kálmánéknál, színház és mozi egyben a B32 galériában. Létrehoztál egy alkotóközösséget, melynek neve Látókép Ensemble, ahol jelen van a színház és a film is. A te életedben nagyon erőteljesen összekapcsolódik mind a kettő. Az az érdekes, hogy például az első filmed az Ernelláék Farkaséknál is alapvetően egy színdarab volt.
Igen, ez így van, mind a kettő színdarab volt, és hát elkészült egy harmadik ilyen színdarab is, az 1% Indián, és így ez a három kiad egy trilógiát. És amikor az Ernelláék Farkaséknálból megcsináltuk a filmverziót, és megírtam tulajdonképpen a második darabját a trilógiának, a Kálmán napot, ami most került mozikba, akkor hogy felmerült mindenkiben, hogy persze jó lenne mind a hármat filmen is rögzíteni, de hát ennek hosszú folyamata van. És tulajdonképpen ezek a kis darabok, ezek már 2019-ben készen voltak, de ennyi időbe került, mire film készült belőlük, és mostanra végül is a közönség elé kerülnek rendes filmként.
De egészen más műfajról van szó, hát azért a színház és a film az más alkotói szemet igényel.
Igen, ez két különböző nyelv, két különböző médium. Óriási különbség van, persze így első ránézése olyan, mint hogyha nagyon hasonló lenne, mert emberek, színészek játszanak el egy történetet néz végig a közönség, de a film a színházzal ellentétben az egy nagyon konkrét forma. Tehát a színházban egy stilizált térben játszunk, egy nappalit ábrázolhat egy asztal körülötte négy székkel. Egy filmben ez nem lenne elfogadható, vagy hát nagyon kevés az olyan film, amiben ez elfogadható. Tehát a film az konkrét terekben játszódik, nagyon konkrét karakterekkel, és amikor az ember a filmben mesél egy történetet, akkor tulajdonképpen tényleg létrehoz egy univerzumot, amiről azt gondolhatjuk, az létezik. Ahogy bekapcsoljuk a vetítőt, a tévét, vagy csak elindítjuk a telefonunkon, akkor az univerzum létezik, mint hogy a Star Wars-nak az univerzuma is létezik. És ezért is tartottam nagyon fontosnak, hogy készüljenek el ezek a filmek, mert a középosztályról szólnak, a mai magyar jelenünkről, a hétköznapjainkról, egyébként nagyon szórakoztató formában. És azt gondoltam, vagy azt gondoljuk, hogy ehhez így ilyen formában eléggé tudnak kapcsolódni a nézők, hiszen a saját jelenüket, a saját dolgaikat nézik vissza pár lépés biztonságos távolságból, és talán azokra a helyzetekre és problémákba és élethelyzetekre, amiben éppen vannak, lehet, hogy tudnak találni megoldást, vagy valamiféle kis kapaszkodót ad egy ilyen történetnek a végignézése. Én mindenképpen azt gondolom, hogy ez segítség tud lenni, mert olyan helyzeteket választottunk ki, amik nagyon általános, nagyon hétköznapi helyzetek, de nagyon sok mindenki van benne. Tehát nagyon sok mindenkinek valószínűleg ez problematikája, és hozzá tud kapcsolódni, és nem úgy van itt mesélve, hogy az ember végig sírja az egészet, hanem hát van benne humor is.
Tehát te közben elég erőteljesen beengedted az intim szférádba a közönséget, hiszen az Ernelláék Farkaséknál című filmet azt a saját lakásodban a családoddal forgattad.
Igen, ez nem volt szándékunk, egyszerűen ezek egy low budget filmekről van szó, tehát ezek független filmek, ugye én nagyobb költségvetési filmeket csináltam, de az helyzet az úgy jött ki, hogy ezeket csak így tudtuk megcsinálni, tehát valóban az Ernelláék Farkaséknál az a mi akkori lakásunkban játszódott, sőt a sajtóvetítést, amikor visszatértünk a Károlyvári Filmfesztiválról, akkor a saját lakásunkban tartottuk, tehát oda hívtuk meg a sajtóképviselőit, és utána pedig lakásokra mentünk, és ott vetítettük ezt a filmet, több mint 100-120 lakásban jártunk személyesen, ahova meghívták a családok, vagy baráti társaságok ezt a filmet, és utána beszélgetések voltak. És hát a színházban is egy eléggé szűk térben játszunk, tehát ez a színház egy nagyon-nagyon intim színház, tehát eleve nem front színpad van, hanem körülüli a közönség, de nem úgy kell elképzelni, mint egy pszichodrámát, vagy ez rendesen egy szórakoztató színházi forma, történetet mesélünk, itt csak arról van szó, hogy a közelség az azért kell, hogy minél finomabban tudjuk megszólaltatni ezt a történetet, hogy a színházias, teátrális hamisságok azok úgy lekerüljenek róla, és minél természetesebb legyen a játék is, tehát a nézőnek ne legyen ilyesmivel problémája.
Köszönöm egyébként, szépen. Igen, mondj csak.
Igen, egyébként még annyi nagy különbség van, csak így az előző kérdésre visszatérve, a színház és a filmes forma között, hogy a színházban a filmmel ellentétben mindig a néző editálja. Tehát úgy értem, hogy a néző választja ki, hogy mit szeretne nézni. Hogyha a néző azt akarja, hogy csak az egyik színész nézi 5 percen keresztül, akkor azt ő megteheti, vagy csak a díszletet nézi. A filmben viszont nekem személyesen rendezőként kell eldöntenem, hogy mit láthat a néző, és mikor láthatja azt. Tehát ez egy óriási különbség, a film az egy optimumot hoz létre, és ez az én nézőpontomból van mesélve a történet. És ezért is találtuk ki ezt az eseményt a B32 galériában, hogy meg lehet nézni a színház film és színházi verzióját is. Ugyanis teljesen mást tud mondani, mutatni, és más árnyalatokra tudja felhívni a figyelmet.
Igen, ezt jó, hogy elmondtad ezt a szempontot, mert bár természetes, evidensnek tűnik, de az ember így nem gondol bele.
Igen.
Köszönöm szépen. Jövünk vissza Hajdu Szabolcs rendezővel. Az Intermezzo vendége Hajdu Szabolcs, rendező. Egészen különleges élmény lesz a B32 galériában, hiszen összekapcsolódik a film és a színház. Jövő szerdán a Párkapcsolati trilógia középső tagját, a Kálmán nap mozi verzióját lehet megnézni, és ezután pedig a trilógia záró akkordját, az 1% indiánt lehet megnézni színpadon. Tehát az, amiről te az előbb beszéltél, hogy máshol van a fókusz, hogy az ember másra figyel, az ott egészen nyilvánvalóvá válik.
Igen, teljesen nyilvánvalóvá válik. Itt ebben az lesz az érdekes, hogy a Kálmán nap az ugye filmen fog lemenni, utána pedig ugyanazokkal, kb. Ugyanazokkal a szereplőkkel egy színházi előadásra nézhet meg a néző, viszont nem a Kálmán nap színházi verzióját, hanem a trilógia következő darabját, tehát úgy megyünk át a következő történetbe, és tulajdonképpen egy párkapcsolatnak a következő stációjába, hogy közben médiumot is váltunk. Tehát a filmből valóság lesz ott egy fél órán belül, és úgy folytatódik tovább a történet. És ez később, egy következő alkalommal, ha jól emlékszem, április 13-án, pedig megismételjük, csak másfajta variációban, úgyhogy a trilógiának az első darabját, tehát az Ernelláék farkaséknál vetítjük le filmen, és utána pedig a Kálmán napnak a színházi verzióját játsszuk le. Tehát ezekkel a variációkkal azt hiszem, hogy teljes lesz a kép, és hát szerintem az, hogy két dolog össze van hasonlítva, mondjuk két stációja egy párkapcsolatnak, vagy pedig a két médium kifejezés készlete van összehasonlítva, az mindig egy nagyon jó alkalom a tanulásra, vagy tanulmányozásra tulajdonképpen, mert a két dolognak az összehasonlításából mindig kijön egy harmadik jelentés, és amikor majd végül bekerül a mozikba a trilógiának a harmadik darabja, az 1% indián is, abból is filmet készítettünk, remélhetőleg még ebben az évben bejön a mozikba, akkor pedig ez szabadon variálható lesz, és fogunk is rá alkalmakat csinálni, tehát valószínűleg olyat is csinálunk, hogy a teljes trilógiát levetítjük filmen, ami azért egy nagy vállalás a nézőnek is, mert az szerintem körülbelül 6 óra, 6 és fél óra, de azt gondolom, hogy nagyon tanulságos, mert a jelen Magyarországának, a középkorosztálynak, a középosztálynak egy nagyon markáns lenyomata. Tehát az elmúlt 6-7 évnek, hogy miben voltunk, és nem ilyesmi, hogy politika. Ezeken ez mindez túl van. Az, hogy élünk egymással együtt, családon belül, barátokkal, mik az alapproblematikák az életkorból kifolyólag, az egzisztenciális kérdésekkel kapcsolatban, és hát a hosszú párkapcsolatoknak a kérdése, hogy mi történik akkor, amikor már 20 éve él egymással két ember együtt, és hogy tovább.
És milyen tematikák vannak jelen a három különböző alkotásban? Tehát a párkapcsolatról szól természetesen, de hogyan fűztétek fel az egymás után következő részeket?
Tulajdonképpen, amikor én az elsőt megírtam, még 2015-ben egyébként, tehát tényleg szinte 10 éve, akkor akkor még egyáltalán szó nem volt arról, hogy mi ebből egy trilógiát fogunk csinálni, vagy én bármikor is fogok csinálni egy trilógiát. Egyszerűen csak szeretünk volna valami hiányt betölteni, hogy beszéljünk olyasmiről, amiről most éppen senki nem beszél. Ugye, és a művészeknek, művészetnek nem témája a középosztály, mert unalmas. Az hétköznapi dolgok unalmasak, és nagyon nehéz úgy megcsinálni, hogy az ne legyen unalmas, hogy az vicces legyen, élvezhető legyen, mély legyen, fontos legyen. Végül is eldöntöttük, hogy elmegyünk ebbe az utcába, és megpróbáljuk, és megtaláltuk ezt a nyelvet, amihez a közönség nagyon jól tud kapcsolódni, és amikor a második részt elkezdtem írni, a Kálmán napot, akkor valami mást akartunk csinálni, mert ugye az ellenálláknak a óriási sikere az valahogy arra ösztönzött, hogy ne ismételjük ezt meg, mert úgyse tudjuk. Tehát olyan lenne, mint hogyha most mi újra le akarnánk húzni még egy bört a dologról, de végül is minden arra mutatott, hogy igenis meg kell ismételni, jobban mondva meg kell erősíteni ezt a nyelvet, amit megtaláltunk, mert ebben az egy kis darabban, ebben a 80 nem tudom hány percben nem fér bele egy csomó minden, amiről még szó volt, meg szó van, meg szó lesz, amire gondolunk, és ami körül lesz. Nem lehet belesűríteni. Az első része, az Ernelláék, az a gyereknevelés felkapcsolatos vitákról szól a szülők között, alapvetően, tehát ezen van a fókusz. A második része pedig, amikor elkezd az intimitás eltűnni a kapcsolatból. Tehát itt már a gyerek, mint problematika, nincs jelen. Ez már egy következő stáció. Itt már arról van szó, amikor a felek elkezdik azt érezni, hogy tartalmatlanná vált a kapcsolat. Eltűnt a szenvedély, mondjuk. A szexualitás. És senki sem mer lépni, én ezt a vihar előtti csend filmjének neveztem, senki sem mer lépni, mert fél attól, hogy mi lesz ezután, ugyanis az a biztonság, ami addigra megteremtődött, az mégiscsak egy kapaszkodó, és egy bizonyos életkorban a légüres térbe kerülni az rettenetesen félelmetes. Elveszíteni mondjuk a másik embert, akivel az fél életét leélt az ember, és valahogy folytatni, hol, kivel és hogyan. Ugye az otthon az nem csak egy lakás, nem csak egy ház. Az alapvetően a másik ember is tud lenni, vagy lehet, hogy maga a másik ember alapvetően, csak gondoljunk bele a szerelmeseknek, aztán tök mindegy, hogy hol vannak. Mm. És milyen körülmények között vannak. Boldogok, mert fűti őket az a szenvedély, amitől ők együtt vannak. És itt a második rész az erről szól alapvetően, hogy itt senki nem lép. És a harmadik rész az pedig a lépés. Ugyanis amikor senki nem lép, akkor az a furcsa, folytogató, vihar előtti csend, az akár évekig is el tud tartani egy ember életében. Lehet, hogy 10 évig is. 10 évig is, mert az nem ott kezdődik, és nem pár héttel vagy hónappal korábban kezdődött, amikor valaminek vége lett, hanem sokkal korábban. Valószínűleg az ember ezt valahol mélyen, homályosan mindig érzi. És a következő az pedig a lépés, és tulajdonképpen az okoknak a feltárása. Itt az utóbbi 20 évben, nem is tudom, honnan számolhatnám, de lehet, hogy 15-20 évben olyan sebességgel gyorsult fel a társadalom szerkezetének az átalakulása, hogy annak a generációnak, aki egy teljesen más társadalmi struktúrába nőtt föl, mint ami a mi generációnk, a 40-eseknek, a 40-es, 50-es, 50 éveseknek a generációja, az szinte lekövethetetlen. Tehát lekövethetetlen az, hogy mik a társadalmi elvárások. Mire megérted, hogy kellett volna viselkedned a gyerekekkel, addigra a gyerekek felnőttek. Mire megérted, hogy kellett volna jelen lenned egy párkapcsolatban, addigra annak a párkapcsolatnak vége van. És mindig évekkel és évekkel később esik le az embernek a tantusz, mert honnan is lehetne ezt ilyen sebességgel megérteni, feldolgozni. 20 és 30 között az ember csak rohangál a világban, és mire az első családot megalapítja, akkor kezd el egyáltalán gondolkozni arról, hogy mit hozott hazulról. A nemi szerepek teljes mértékben átalakultak az utóbbi években, tehát a mi generációnk férfi szereplői keresik a helyüket évek óta. Évek óta keresik a helyüket, mert nem ezeket a modelleket hoztuk otthonról. Ezt azt hiszem nagyon sokan tudják, és nagyon sokan átérzik és átélik. Nem működnek azok a dolgok, markánsan nem. És nagyon nehéz hittel, szívvel, átéléssel átállni valami újra. Uh-huh. Valahogy máshogy jelen lenni. Most ez egy hosszú monológ volt.
De jó volt. Jó volt, hogy monologizáltál. Nagyon köszönöm. Azért megvilágítottad azt, hogy mi volt a fejedben a trilógia kapcsán. Jövünk vissza, jó? Hajdú Szabolcs rendezi a vendégem. Ez az Intermezzo, Hajdú Szabolcs rendező a vendégem, aki unikális, kulturális élményre invitálja a közönséget, ugye Szabolcs, mondhatom ezt így a nevedben, a színház és mozi egységére a B32 galériában. A Látókép Ensemble, a te alkotóközösséged is jelen van ebben, a B32 galéria és kultúrtér is, valamint a Budapest film. Az esemény egyedi összeállításában pedig a mozi és a színház találkozik. De melyik a friss, melyik a legfrissebb? Most a Kálmán nap mozi verziója már látható, de színpadra is adaptáljátok, illetve az 1% indiánt láthatják színpadon a nézők, amiből majd mozi verzió készül. Ugye jól igazodom ki itt a labirintusban.
Igen. Itt a sok projekt között tulajdonképpen ez így van. Ez 6 különböző projekt, és össze-vissza variálható, tehát ez 3 színházi projekt és 3 filmes projekt, tulajdonképpen a színházi trilógia filmes változata is elkészültek. A Kálmán nap van most éppen moziba, március 14-től játsszák a mozik országszerte, de már az 1% indián mozi verzió is elkészült, csak azzal még várunk a bemutatójával. És ez az évnek most erről szól, én mindig is kerestem az újszerű forgalmazási megoldásokat. Ugye arról már az előzőekben volt, hogy az Ernelláék farkaséknál lakásokba kezdtük el vetíteni, és úgy kezdtünk el tulajdonképpen kapcsolatba lépni a közönséggel, a közönségünkkel. Tulajdonképpen ezért is készülnek el ezek, mert ezek párbeszédek, ezek párbeszédkísérletek. Eddig, amíg ezt nem tettük meg, én a mozikban bemutatott filmek után csak statisztikákat láttam. Tehát azt láttam, hogy mennyien nézték meg Budapesten, és mennyien nézték meg vidéken, meg mennyien nézték meg külföldön. De hogy kik ezek az emberek, ezt én sose láttam. Én ezekkel az emberekkel nagyon beszéltem legfeljebb 2 szót a vetítések után, ahol magam is jelen voltam, de akkor is azok csak ilyen gratulációk alapvetően. És amikor elmentünk ezekre a vetítésekre, ezekbe a lakásokba, én először láttam azt a közönséget, aki a mi filmjeinket nézi. Uh-huh. Ott voltunk személyesen a lakásaikban, uh-huh. és több mint 100 ilyen lakásvetítésen jártunk. Fantasztikus élmény volt egyébként, és nagy reveláció számomra, hogy mennyi elképesztően érzékeny, jófej ember él ebbe az országban, amikor így elmegy a kedvem itt mindentől, akkor mindig eszembe jut ez, hogy jó, most igen, az utcán ezzel, meg a 4-es, 6-oson, meg amikor jövök be a reptérről, fogad ez a kicsit, hát, hogy is mondjam,
igen.
Neurotikus atmoszféra, de hogy alapvetően azért nem, tehát nem ez van, és most a következő filmünk, a következő filmet, amit bemutattunk, az a Békeidő volt, az pedig a Covid alatt mutattuk be, mert esély sem mutatkozott rá, hogy itt valaha, vagy a közeljövőben kinyitnak a mozik, a fesztiválok is leálltak, és akkor úgy döntöttük, hogy online fogjuk bemutatni, és az volt az első online bemutatója, bemutató a Magyarországon tulajdonképpen, hogy új filmet így online mutatnak be. Ami, most ebben nem akarok elmerülni, hogy ennek mik voltak a tanulsága, és miért volt érdekes, de nagyon érdekes volt. És akkor most pedig ezt csináljuk, hogy elkészült ez a trilógia, és a színházat és a filmet egyszerre rakjuk a közönség elé, és sokáig tartjuk műsoron. Ugye a színházi előadások azok már régóta mennek, de most hozzájuk kapcsoljuk a filmeket is, és ahogy mondtam, a médiumok összehasonlításával és a stációk összehasonlításával szerintem egy elég erős csomaggal tudhatod térni a nézőt. Uh-huh. És ez sokáig lesz, tehát ezt az évet, az én évemet erre szánom, hogy ezt egyrészt az évet lezártuk, alkotóilag is, én magánéletileg is lezártam, ami ehhez kapcsolódott, és mindig azt szokták mondani, hogy egy film bemutatója az olyan, mint egy ilyen temetés, meg esküvőnek a keveréke. Hát ez egy ilyen, igen, ez egy elegáns temetése most ennek a dolognak, és következőkben pedig már mást fogunk csinálni.
Tehát kilépsz a trilógiából?
Hát nyilván kilépek, mert igazából ezek zárt terű dolgok, és nagyon, nagyon szűk a mozgástér, amiben lehet mozogni mondjuk alkotóleg. Én élveztem, mert ebben a kicsiben is lehet nagyot csinálni, és azt gondoltam, hogy mi ezt abszolút kihasználtuk. Ugye mind a három egy-egy lakásban játszódik, mind a három egy-egy nap alatt játszódik, a karakterek azok, vagy a színészek azok ugyanazok. Tehát ilyen szempontból nagyon sok a hasonlóság a három között, de...
De úgy értem, hogy tematikában is kilépsz belőle? Tehát nem
párkapcsolatban? Tematikában is természetesen. Ez így azt hiszem, hogy eléggé kiletvesít a részünkről.
De az jó eléggé érzés, kiletves. Hogyha az ember azt érzi, hogy valaminek a végére ért.
Igen, ez egyébként tényleg jó érzés. Uh-huh. Tényleg jó érzés. Nem gondoltam, hogy így alakul, meg nem is terveztem, hanem annak örülök, hogy ez egy organikusan kialakult dolog, és csak a belső megérzésekre hallgatva végül is így ez kifejlődött, és mondjuk trilógiává alakult.
Amit magad sem gondoltál volna.
Hát ezt nem.
Aztán mégis így van, látod, ilyen az élet. Jövünk vissza Hajdú Szabolcs rendezővel. Az Intermezzo vendége Hajdú Szabolcs rendező, Ernelláék Kálmánéknál színház és mozi a B32 galériában. A párkapcsolati trilógiád látható a vásznon és a színpadon is. Az nem jutott eszedbe esetleg, hogy ugyanazt az alkotást, ugyanazt a művet lehessen megnézni egy alkalommal színházi előadásként és filmként? Hiszen ugye itt másikat, igen, tehát a trilógia egyik része, igen, van moziban, a másik pedig, igen, színházi alkotásként.
Igen, ez is felmerült, amikor beszélgettünk róla, de az lehet, hogy az úgy unalmas lenne a nézőknek, mert hogy egyszer végignéznek egy történetet így, aztán még végignézik egy másik médiumon, megtehetik ezt, csak nem mondjuk egymás után, hanem egymás követő napokon. Aha, tehát szerintem annak úgy is van értelme. De azt gondolom, hogy így izgalmasabb, hogy egy történet szakaszt néz végig két médiumon. De tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, mint egy színházi előadásnak a két felvonása, csak az egyik lemegy filmen, a másik pedig színházban. És hát... mit is akartam mondani? Na, nem, ennyi.
Figyelj, így én is szoktam járni elég sűrűn. Tehát amit is akartam mondani, az folyamatosan jelen van, úgyhogy megtaláltam ehhez a megfelelő szakmát. Miért érdekes számodra az, hogy a közönséget lásd? Mert azt mondtad, hogy fontos, hogy a reakciójukat meg tud figyelni.
Na, hát ez egy nagyon fontos kérdés. Mert mindig ezt tesszük föl magunknak mielőtt bármit is csinálunk, ezt tesszük föl magunk elsőnek kérdésként, hogy miért akarunk mi kilépni a nyilvánosság elé bármivel. Uh-huh. És mi gyerekkorunktól kezdve színházzal foglalkozunk, színházzal és gyerekszínpadon kezdtük, ez a társaság, a legközelebbi barátaim, azok 13-14 éves korunk óta ismerjük egymást, és együtt dolgozunk azóta. Tehát rengeteg színházat és filmet csináltunk a kezdetektől. És azt hiszem mindannyiunknak az a pillanat, amikor az ember a színpadon van, és játszik színészként, az a teljes önfeledtség állapota. Tehát az állapot, amikor a gyerek játszik, és itt a játékon van a hangsúly. Nekünk tényleg a játék a legfontosabb, és a önfelett játékot nézni, az azt hiszem, hogy eléggé szórakoztató a közönség számára is. Mi felszabadulunk, és ezáltal a közönséget is fel tudjuk szabadítani. És a közönség, amikor ebbe bekapcsolódik, és sehogy máshogy nem kell bekapcsolódnia, csak egyszerűen figyelnie kell azt, hogy történik, és az ő figyelme az elkezdi alapvetően értelmezni azt, amit lát. Tehát, hogy mi értjük a reakcióikat a nevetésekből, a csendekből, és ezek a nevetések és csendek, meg sóhajtások, ezek bizonyos dolgokra felhívják a figyelmünket, amiket esetleg mi nem láttunk, amiket mi nem vettünk észre. Ott volt a szövegben, de nem feltétlenül veszi az ember ilyeneket, nem feltétlenül veszi ezt az ember észre. Csak közönséggel együtt fejlődnek ezek az előadások. Tehát tulajdonképpen a Kálmán napot például tavaly forgattuk le, a filmben megpróbáltunk egy optimumot kihozni, tehát, hogy minden benne van, és optimálisan jól, ami a színházi előadásban, tehát szövegeket egyáltalán nem változtattunk, viszont azóta játszottuk rengetegszer, és azóta a közönség által már fejlődött, tehát a színházi előadás a filmhez képest már valószínűleg egy fejlett fázisban van. Úgy, hogy mondom, a szöveg az nem változik, és ez csak a közönség érzékenységén múlik, és ez a játék, a közönséggel való együtt működés és szeánsz, ez nagyon-nagyon vonzó, és nagyon kikapcsoló tud lenni, tehát igazából feltöltő és tartalmas.
Mikor látható a trilógia záró része színházban? Ugye, mert azt lehet most megnézni, az most az aktuális.
Hát a trilógia záró része...
Az 1% indián.
Az 1% indián színházban szerintem akkor lesz, amikor április 3-án, amikor a filmet is levetítjük, és egyből utána lejátszuk az előadást, de ezeket az előadásokat egyébként folyamatosan játszuk. Aha. Tehát amikor nincsenek ilyen különleges alkalmak, mint ami ez lesz, akkor is láthatóak ezek az előadások, meg lehet őket találni, például ott a Bartók Béla úton, a B32 galériában, de a Jurányi házban is játsszuk a Kugler Art nevezetű lakás galériában is, és folyamatosan tárunk föl új helyeket és helyszíneket. Tehát nekem az a koncepció, vagy nekünk az a koncepciónk, hogy színházat bárhol lehet csinálni. És az van, hogy nagyon sok színházi közösség, csoport működik, nagyon sok színházi előadás van, viszont nagyon kevés a hely, a tér, ahol ezeket az előadásokat lehet játszani. Tehát újabb és újabb helyekre és terekre van szükség, ahol a közönséget be kell vezetni, és mi ezt a munkát végezzük el már évek óta, hogy újabb és újabb helyeket fedezünk föl, ahova bevezetjük a közönséget, és aztán, hogyha ott van egy olyan ember, egy kulturális menedzser, aki a szívén viseli a dolgokat, akkor abból tud kifejleszteni egy kis kulturális központot. És ez így az évek alatt így megtörténik, aminek én nagyon örülök, mert a nyomunkban jönnek a kis társulatok, és tartalommal töltik fel azokat a helyeket, és ezekből a kicsi helyekből színházak lesznek, színházi közegek, közösségek. Tehát a közönség és közönség. Közösség és közönség.
Sok sikert kívánok a Látókép Ensemble nevű új alkotó közösséghez is. Ezzel egyébként mi a távolabbi terved?
Hát egyébként ez nem új, nem is olyan régi, de nem is annyira új. Mi ezt tulajdonképpen ezekre a kis előadásokra hoztuk létre, ezt jelzi ez a közösség, meg az, hogy mi mindannyian debreceniek vagyunk, Debrecenbe jöttünk, és a Debrecenből nyugat felé vezető első állomáshely a Hortobágy felé, az a Látókép nevezetű térség. Egyébként most éppen egy nagyon szép Audi gyár épül a helyére. Na jó. Szóval ez a Látókép.
Köszönöm szépen, kívánom, hogy nézzék meg a trilógia részeit színházban is, és filmen is az emberek, és hát tényleg mit kapnak általa? Rálátást a saját életükre, tükröt?
Hát szerintem mindenképpen Na, még egy dolgot szeretnék akkor nagyon gyorsan elmondani. Tehát, hogy ezek az anyagok minket is tanítanak. Tehát amikor mi létrehozunk, akkor nem feltétlenül tudjuk, hogy mit hozunk létre. Amikor a közönség elé kerül, akkor kezd el tisztulni a kép, a kritikusok írnak róla, nekem nem dolgom, és nekünk nem dolgunk, hogy elemezzük ezeket az anyagokat, ezeket a darabokat, történeteket. Ez a kritikusok dolga, ők hazamennek, szépen átgondolják, és megfogalmazzák, hogy mit is láttak. És mi ebből, ahogy a közönség reagál rá, és abból, amit a kritikusok már eszenciálisan megfogalmaznak róla, mi tanulunk. Tehát tulajdonképpen mi végigjárjuk ezeket az utakat, felderítjük ezeket a helyzeteket, megmutatjuk, szemtanúvá tesszük a nézőket, és ott a lehetőség mindig minden esetben, hogy többet hozzunk létre, mint mi saját magunk vagyunk. Tehát nagyobbat többet, és ez a több az, amit a közönség kaphat. Uh-huh. Tehát a saját tapasztalatait össze tudja vetni, és amit ő ott lát, az egy összegyűjtött, eszenciális tapasztalat sűrítmény tulajdonképpen.
És hát a műfajok közötti átjárás is megjelenik egy-egy ilyen alkalommal.
Hát igen, természetesen igen. Tehát például a Kálmánnak a filmverziója, ami tényleg egy nagyon egyszerű kis alaphelyzet, de ettől, amit már így mondtam, hogy a párkapcsolat veszélyben van. Uh-huh. Van egy kicsit thriller jellege. És igen, tehát hogy ott lebeg folyamatosan a kapcsolat fölött, vagy a párok fölött Demoklész kardja. És valamitől ez izgalmas. És valóban nagyon egyszerű, de van egy ilyen thriller hangulata is.
Hát figyelj, a krimi és a szerelmi szenvedély között van kapcsolódás. Tehát ezt már több helyen is. De tényleg, tehát hogy az az érzés, az a szenvedély, az az izgalom, amit érzel, az mindenképpen összefüggésbe hozható ezzel a két egyébként első hallásra távolinak tűnő műfajjal.
Igen, igen.
Na, hát még csinálunk egy párkapcsolati beszélgetést is. Életmód műsorban is. Szeretettel várlak. Nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy,
köszönöm szépen,
hogy legyen nagy az érdeklődés. A film és az előadás iránt is. Köszönöm szépen.
Nagyon köszönöm én is.
Hajdú Szabolcs rendező volt a vendégem itt az Intermezzóban.